Szeretett testvéreim, Istennel szent igéje által szól hozzánk, és keresi, mennyei atyán, a mi szívünket. Itt van található Márk evangélium a 9. részének 14-től 15-ig terjedő verseiben. Miképpen szól hozzánk Isten igéje a Márk evangélium a 9. részének 14-től 15-ig terjedő verseiből? Hallgassátok meg figyelmesen! Akkor oda mentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték. Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk? A te tanítványaik viszont nem böjtölnek. Jézus ezt mondta nekik. Gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. De jönnek napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Szeretett testvéreim, ma böjtfő első vasárnapja van. Felmerül a kérdés, hogy az istenes élettől elszakadt posztmodern embernek, a mai embernek jelent-e még bármit is a böjt? Hallottuk az igéből, hogy Jézus korában Keresztelő János tanítványának, a farizeusoknak nagyon sokat jelentett, mert sokat böjtöltek, gyakran böjtöltek. De mit jelent a mai embernek a böjt? Jelent-e bármit? Mi tehát a böjt? Szentlélek több meghatározása között ott van az Úr Jézusé is, amit a nász népétől elvett vőlegény példázatával szemléltet. Ejtsünk tehát néhány mondatot erről, a mai emberről, ezt követően határozzuk meg az igaz böjt jelentését, és végül vonjuk le az igei tanításból, ami üdvözítő Istenünknek akaratát, reánk vonatkozó, velünk kapcsolatos akaratát, és nekünk szóló személyes üzenetét. Testvéreim, megvan írva, hogy mindennek rendelt ideje van. És ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek, és ideje a meghalásnak, ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, ami ültettetett. Ideje van a megölelésnek, és ideje a meggyógyításnak, ideje a rontásnak, és ideje az építésnek, és ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek is. Ideje a jajgatásnak, és ideje a szögdelésnek. Ideje van a kövek elhányásának, és ideje a kövek egybegyűjtésének. Ideje az ölelgetésnek, és ideje az ölelgetéstől való eltávozásnak. Ideje van a keresésnek, és ideje a vesztésnek. Ideje a megőrzésnek, és ideje az eldobásnak. Ideje van a szaggatásnak, és ideje a megvarrásnak. Ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak, ideje van a szeretésnek és a gyűlölésnek, ideje a hadakozásnak, és ideje a békességnek. Lehet, hogy a felsorolásban szó szerint nem volt benne az, amit Jézus mondott, de mégis benne van. Az imént idézett ellentétpárokban történő felsorolásnak nincs vége, mert szervesen illik bele az is, amit Jézus a tanítványainak mondott. Tudnélik, hogy ideje van a vőlegény és nász népe együtt örvendezésnek, de ideje van a vőlegény elvétetésének, elvételének, és az árván maradt népének böjtölésének. A böjt e meghatározás szerint a vőlegény elvétetésével van összefüggésben. Jézus mondja, És amikor felemelte Mózes a kígyót a pusztába, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ha én, mondja Jézus, felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok. Testvéreim, Krisztus halálában a vőlegény elvétetése gyász tapasztalatunká lett. Nem csak az akkori tanítványok számára, hanem számunkra is, vagyis nekünk is. De a kereszt halála általi felemeltetése számunkra, ahogy az akkori tanítványok számára is, megtapasztalhatatlan. Jézus halála számunkra megtapasztalhatatlan. Nincs olyan tapasztalatunk, nem is lesz soha olyan tapasztalatunk, ami a Jézus halálát jelentene nekünk. Mert az természet feletti. Urunk Jézusnak tehát nem csak a megszületése általi itt léte, közénk való eljövetele és jelenléte természet feletti, hanem a kereszt halála is az. Hát még az ő megdicsőlése, az ő isteni teljhatalma, ami úgy szintén számunkra megtapasztalhatatlan. A Jézus meghatározása szerint tehát a bőjt a természet feletti Krisztusból való részesülés, amit semmilyen emberi teljesítménnyel mi el nem érhetünk, és tapasztalatunká nem tehetünk. A vőlegény áldó jelenléte, mennyegzői kisugárzása, vagy gyász, éhség és szomjúság gyötrelmeit okozó hiányléte teszi az Isten nász népévé, és vagy gyász népévé az ő gyülekezetét. Ameddig ebben a testben vagyunk, ezen a világon, a násznép és gyásznép állapot szinte határ nélkül összemosódik. Így lesznek boldogok, akik sírnak. Boldogok, akik sírnak. De ugyanígy lesznek nyomorultá, nyavajássá, szegényi, vakká és mezítelenné is azok, akik ezt mondják magukról. Gazdag vagyok, mert meggazdagodtam, és nincs semmire sem szükségem. Vajon, testvéreim, mit látunk, amikor ránézünk a mi lángokba borulni kész világunkra? És benne önmagunkra meglátjuk-e a felemelt Krisztust? Felismerjük-e magunkban az ő mindeneket magához vonzó hatalmát? Felismerjük-e a történésekben, amelyek körülöttünk vannak, és amelyek bennünk is történnek, az Úr Jézus Krisztus felemeltetését, és azt, hogy ezáltal bennünket magához vonz? A naptára nézve, a fali naptára nézve, azt látjuk, hogy Isten az ő gondviselő szavával, az ő hatalmának szavával, amelyeket mindeneket fenntart és igazgat, tehát ezzel az ő gondviselő szavával új tavaszt hoz. De a tőle elszakadt ember életfagyasztó telet munkál. Amikor Isten tavaszt hozna, akkor az ember életfagyasztó telet munkál. Isten az ültetés és plantálás idejét adja, az ember viszont a kiszaggatással és az eltaposással válaszol rá. Isten a megújuló életre hív, de ezt a megkeményedett szív nem akarja meghallani. És konokul a halálban marad. Isten Krisztusban az egymás megkeresésének, a szeretésnek, befogadásnak, megölelésnek, a gyógyulásnak és a megbékélésnek idejét adta a világnak, de az ember nagypéntek óta a gyűlölettel, az ölelgetéstől való eltávozással, az elutasítással, az elűzéssel, a szétszóratással, a béke megtaposásával és a hadakozó háborúval válaszol. Nem különös, hogy amikor gondviselő mennyeatyánk mindeneket fenntartó szava a természet megújulását akarja és munkája, parancsolja, akkor ennek a korszaknak az embere már nem tud belekapcsolódni Istennek ebbe a jó akaratába, hanem bedugott füllel, bekötött szemmel teljesen elszakad az élet megújulásától, és azt a megújulást szolgáló isteni akarattól, annak jó erőjétől és tavaszi hadjárat pusztításával válaszol. Ugyanakkor és másfelől, amikor ugyanannak az élő és szent Istennek az akarata nyilvánvalóan fegyver, háború és igazságos ítélet, bosszú és harag, akkor a vele szemtől szemben álló nép, az Isten akaratával összekapcsolódni képtelen embernek olyan akarata támad, amivel Istennek égő és ételáldozatot akar vinni. Kiáltásokkal és böjtölésekkel akarja hívni őt. Ime az Úr válasza, amit erről egykor Jeremiásnak mondott, Jeremiás profétának mondott. Ne könyörögj e népért. Az ő javára, mikor böjtölnek, én meg nem hallgatom kiáltozásukat, és ha égő áldozatot vagy ételáldozatot készítenek, nem lesznek kedvesek előttem. Sőt, fegyverrel, éhséggel és dökhalállal írtom ki őket. Én, mondja az Úr, mondja Jeremiás, ekkor ezt válaszoltam az Úrnak. Á, Uram Istenem! Hiszen a proféták ezt mondják nekik. Fegyvert nem láttok, éhség sem lesz rajtatok, sőt, állandó békességet adok nektek ezen a helyen, mire az Úr így szólt. Hazugságot profétálnak a proféták az én nevemben. Nem küldtem őket, nem parancsoltam nekik, nem is beszéltem velük. Hazug látomást, varázslást, hiávalóságot és szívbéli csarálságot jövendőlnek nektek. Ezért ezt mondja az Úr a proféták felől, akik az én nevemben profétálnak, holott én nem küldtem őket, és mégis azt mondják, fegyver és éhség nem lesz e földön. Fegyver és éhség miatt lesznek el azok a proféták. A nép pedig, amelynek ők profétálnak, ott hever majd Jeruzsálem utcáin az éhség és a fegyver miatt, és nem lesz, aki eltemesse őket, és feleségeiket, fiaikat és leányaikat, így zúdítom rájuk gonoszságukat. Testvéreim, ki képes ennyire összezavarni és szétdobálni az Isten minden dologra elrendelt idejét? Hogy amikor Isten jót akar, akkor az ember rosszal válaszol. Amikor pedig Isten ítél, akkor az ember meg akarja fordítani ezt az ítéletet, de gonosz módon. Vajon ez a nagy felforgató csak másokban zavart össze minden? Csak azokban a hazug módon profétáló profétákban zavart össze minden? És a rájuk hallgató népben, az akkori népben zavartak össze mindent? Vagy bennünk is ugyanolyan káosz tombol, mint a nagyvilágban? Nyilvánvaló ítélet, harag és bosszú idején a vőlegény hiány létének sötét és gonosz napjaiban, miképpen böjtölünk, miként kiáltunk, hogyan hívjuk segítségül az Úr nevét. Amikor bajba vagyunk, amikor valóban bajban vagyunk, hogyan hívjuk segítségül az Úr nevét? Hogy gonoszságunk ne zúduljon reánk, és akár elveszve is megtartassunk, hogy kegyelmet találjunk, és kedvességet az Isten előtt. Ez tehát a kérdés. Mert mi a böjt? Mi lényegében a böjt? Szeretett testvéreim, nem egyéb, mint a Szent Isten színe előkészülés, és az ő szent akaratával való összekapcsolódás. Hogy úgy legyen a földön, amiképpen a mennyben is. Egy akaratra jutni Istennel. Ez a böjt lényege. De ki képes az Isten akaratával egyé válni? És ki képes azt mondani Istennek és mennyei atyánknak, hogy atyám, ha el nem múlhat tőlem a pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. Vagy azt mondani, hogy atyám, ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Atyám, vétkeztem. Nem vagyok méltó. Ki tudja ezt méltóképpen kimondani? Ezért olvastam a tékozó fiú ismert történetét. A tékozó fiú az atyai háztól való mérhetetlen messzességében a legelképesztőbb akarat válságában, a teljes kiszolgáltatottságában, az addig soha el nem gondolt gyalázatban, szegénységben, éhségben, éhezésben, sírásban és mesztelenségben magába szállt. Magába szállt. Ez kész csoda, hogy magába szállt. Elcsendesedett atya előtt. Bár távol volt, mégis az atya jelenlétében csendesedett el, és kimondta önmaga felett az ítéletet. Kimondta önmaga felett az ítéletet. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Íme a szükség és a nyomor eme kemencéjében megszületett egy új, az elsőtől tökéletesen különböző akarat, mert mi is volt az az első akarat, ami még az atyai házban megszületett ebben a fiúban. Az, hogy atyám, add ide a nekem járó részt az örökségből. Majd én tudom, hogy mit kell vele tennem. Tehát megszületett egy új, az elsőtől tökéletesen különböző akarat, amely egyszerre volt saját akarat, és ugyanakkor a sajáttól teljesen idegen akarat is. Egy amolyan birtokolhatatlan akarat. E fiú története ugyanis nem úgy folytatódott, hogy felkelt. Feltűrte a nem létező inge ujját. És érvényt szerzett ennek a vadonatúj akaratának. Mint tette az első akaratával is. Azaz nem hajtotta végre magán az új akarattal kimondott ítéletet. Mint Júdás tette. Emlékszünk Júdás történetére? Rádöbbent, ugyanezt mondta. Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. Ugyanígy kezdődött, csak az a gond volt vele, hogy ő végre is hajtott. Tehát az ő esetében, a tékozó fiú esetében ő fölkelt, és ezzel az akaratával, a régi akaratával és az új akaratával együtt ahhoz ment vissza, aki egyedül méltó, hogy így érkezzen. Egyedül méltó. Visszament hozzá. Meg van írva, mert ha mi ítélnők magunkat, nem ítéltetnénk el. Pál apostol, Korintusi levél, első levél, 11. rész, 31. vers. Napjaink igaz böjtölése egy ilyen csodálatos és birtokolhatatlan akarat megszületését és bennünk való létét, életét jelenti. Ha azt kérdezzük, hogy mi a böjt, akkor ennek az akaratnak a jelenléte. Böjtölni ma azt jelenti, hogy ezzel az új akarattal a Szent Isten és az oldhatatlan tűz kibírhatatlan jelenlétébe készülünk, és oda is állunk. Az Isten szent népének böjtje ma azt jelenti, hogy az Úr ítélet akaratát visszhangozva, azaz áment mondva rá, magunk is kimondjuk magunk felett az éppen történő ítéletet. Mert az ítélet éppen történik. Csak az a baj, hogy nem mondjuk ki magunk felett, hogy ez az ítélet reánk is vonatkozik, hogy velünk is történik, hogy bennünk is történik, hogy közünk van hozzá. Ahogyan azt a tékozló fiú is tette, kimondta maga felett magáról az ítéletet. Azt az ítéletet, ami kimondatott felette. De ugyanakkor annak kezébe is tesszük magunkat, aki magunkat a kimondott ítélettel együtt, aki egyedül méltó az ítélettételre és annak végrehajtására. Oda tesszük magunkat az ő kezébe. Böjtölni tehát ezt jelenti. Az igazi böjt akkor éri el célját, ha Isten kegyelme az éppen történő ítéletben kiárad, és olyan módon ejtrabul, és ragad magával, vonz magához Jézus, hogy igazán és valóságosan visz át a halálból az életbe. Ez esetben a böjt a váltsághalál jelképe, kiábrázolása, jelképes cselekedete. Mi azonban nem állhatunk meg a böjt külsőképpen érzékelhető jelénél, mert nekünk szükségszerűen bele kell hatolnunk a váltsághalál éppen örvénylő történésébe, amiképpen Izrael hatolt be a ketté választott tengerbe, ahol a nagy vizek az Isten szelétől örvénylő falakként álltak, az üdvösség útját mutatva és szegélyezve, bár iszonyatos, rettenetes és félelmetes volt. Át kellett hatolni, át kellett menniük ezzel a félelemmel együtt a tengeren. A ketté választott tengeren. A halálon keresztül készített útat az ő népének az Isten. Akkor Mózes idejében, és készített nekünk útat Jézus által. Ez a áthatolás, behatolás a Krisztus váltsághalálában, a kenyér megtörésével, és az Úrral való együtt könyörgés által történik. Az ige munkálkodása által történik, amikor hallod az Isten igét, amikor elcsendesedve Isten szín előtt állsz, és forgatod a szívedben és az elmédben az Isten igéjét, akkor ennek kell történnie. És történik is. Amikor üdvözítünk el együtt, és azt szeretném hangsúlyozni, amikor Jézus Krisztussal együtt imádkozunk, könyörgünk, és kiáltunk, hogy tudnélik, bocsásd meg vétkeinket. Legyen meg úgymond a te akaratod. Szabadíts meg a gonosztól. És jöjjön el a te országod. És legyen tiéd. Egyedül a tiéd az országlás, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyertek testvéreim, imádkozzunk. Áldott Istenünk, köszönjük neked, hogy egyszerű példázaton keresztül tanítasz bennünk az igazi böjtölésre, hogy miképpen keressük a te szent orcádat, ami Urunk Jézus Krisztus által. Megtanítottad nekünk azt, Urunk, hogy önmagunk erejéből nem tudjuk keresni a te orcádat. Ezért kiáltunk hozzád ebből a mélységünkből, hogy találj meg minket Jézus Krisztus által, az ő szent igéje által, szólítsál meg bennünket. Váltság halálával vonzál bennünket önmagadhoz, teremtsd meg bennünk ezt az új akaratot, és adorunk, hogy ezzel a te akaratoddal hozzád jöjjünk. Leboruljunk a te trónusod előtt, aki igazságosan ítélsz, és tudjuk kimondani veled együtt az ítéletet önmagunk felett is, de ugyanakkor tudjuk a kezedbe tenni az egész életünket, múltunkat, jelenünket és jövőnket, mindenestől azok, akik vagyunk, szeretteink együtt, tudjuk oda tenni a te kezedbe, Úr Jézus Krisztus. És te magadhoz vonzál bennünket. És átformálj bennünket hatalmat szavával, az Isten élő és ható igével, amely elhat az ízeknek és velőknek megoszlásáig, és elválasztja bennünk a lelket, a testtől, az érzékit, a szellemitől, és átformál bennünket. Te hozzád hasonlóvá tesz bennünket, Úr Jézus Krisztus, már most. És a te tagjaid, te tested tagjaivá leszünk. Adurunk, hogy amikor a kenyér megtörésére készülünk, vagy egyáltalán is gondolunk a veled való közösségre, akkor megértsük még jobban, és még jobban közelítsünk ehhez a szent titokhoz, és veled egyé lehessünk. És adunk, hogy így imádkozhassunk, hogy te átvégy a halálon keresztül az életbe, a te halálodon keresztül az örök üdvösségbe. Kérünk, menj, édesatyánk, hogy ezt munkáld minden egyes alkalommal, amikor megállunk a te szent színed előtt, akár ebben a gyülekezetben, akár az otthonainkban, a csendességünkben. És hallgass meg könyörgésünket a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Kérünk téged, hogy adj békességet. Adunk, hogy békességre törekedjünk. Adunk, hogy be tudjunk kapcsolódni abba a kegyelembe, amit te kínálsz fel nekünk, amelyben békesség van és élet. Így kérünk, hogy vedd ki a fegyvert a kezünkből, szórd szét a hadakozókat, győzz le ellenségeinket, és vedd magadhoz a te hozzád kiáltó, hozzád menekülő népedet. A te szent fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, az ő nevét. Amen. Gyertek, imádkozzuk együtt az Úr Jézus Krisztussal a tőle tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Gyülekezetnek áldozatos szeretetébe ajánlom az adakozást, tudván azt, hogy Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozókat. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal, mi élünk. Amen.